Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából, a bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ezután egy imádság következik Csepellényi György boldoggá avatásáért, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádió adását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd megismételjük a napi máját. 8 órakor ismét híreket mondunk. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perckor a Gondolatok című műsorunk következik, ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok.
A nap imája.
Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy atyánként szólíthatunk meg téged. Köszönjük, hogy olyan kegyelmes szeretetet tanúsítasz irántunk, hogy testi és lelki szükségleteinkről is gondoskodsz. Bocsásd meg, hogyha levesszük tekintetünket rólad, atyai szívedről, amelyet megmutattál Jézus keresztjén. Köszönjük, hogy ezt a teremtett világot nem hagytad magára. Köszönjük, hogy megvan írva, füleid ott vannak a mi kiáltásunkon, és szemeid rajtunk. Ez a mi reménységünk most is, amikor kérünk, hogy könyörülj meg a világon. A betegeken, gyászolókon, nélkülözőkön, terhet viselőkön, üldözötteken. Könyörülj a válaszokat, utakat keresőkön, családi, munkahelyi problémákkal küszködőkön. Könyörülj azokon, akik félnek, akik reményt vesztettek, akik nem tudják, mit hoz a holnap. Neked hatalmad van szabadítást adni, hatalmad van kiutat mutatni, és hatalmad van erőt adni a teher hordozásához. Hatalmad van a mélységből kiemelni, a mélységből kivezetni, ha figyelünk rád. És hatalmad van a mélységben is megáldani. Köszönjük neked, hogy általad a holnap reményteli. Ámen.
Hallgassák meg a híreket!
A katolikus iskolák magas szintű oktatást képesek biztosítani tanulóiknak, és olyan identitást, amely emberi formája őket, jelentette ki Paul Desmond Tige püspök a Katolikus Diákok Szövetsége nemzetközi fórumán, amely a Magyar Szerzetesrendi Iskolák Diákjai Társaságának szervezésében zajlott a Római Magyar Akadémián. A Katolikus Diákok Szövetségének második nemzetközi fóruma a Szijjénai Szent Kataniról elnevezett templomban kezdődött, ahol Paul Desmond Tige püspök a kultúráért és oktatásért felelős vatikáni dikasztérium titkára mutatott be szentmisét. A kétnapos találkozón Tige püspök felsorolta az egyházi oktatás értékeit, kiemelve, hogy a világ minden táján jelenlévő katolikus oktatási intézmények missziójának számít, hogy magas szintű képzést adjanak, és ezzel egy időben a tanulókat emberi formálják. Kiemelte, hogy a katolikus iskolák nem kizárólag tudást, hanem képességeket adnak át, melyekkel a diákok a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak, fogalmazott a püspök. Amerikában megtörtént a változás, de Brüsszelben nem. A brüsszeli terv végrehajtóival szemben továbbra is meg kell védenünk magunkat. A magyar érdek védelmére a nemzeti konzultáció kiváló lehetőség, közölte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Hozzátette, Brüsszelben a háború és bevándorlás párti, a genderőrületet támogató politikusok éppen mentik, ami menthető, utódvéd harcokat folytatnak. Kitért arra, hogy Manfred Weber megmondta, a szuverenista Orbán kormányt meg kell buktatni, és Magyar Péter vezetésével egy báb kormányt kell a helyére ültetni. Cserébe Magyar Péter és a Tisza párt a szavazatával lelkesen támogatta az Európai Parlamentben a migrációs paktumot, és azt is, hogy Brüsszel még több pénzt költsön rá. Azt azonban nem szavazták meg, hogy Magyarország végre kapjon pénzt a határvédelemre, jegyezte meg Menczer Tamás. Vidéken is megkezdte a nemzeti konzultáció leveleinek kézbesítését a Magyar Posta ZRT, közölte a társaság. Azt írják, a fővárosi kézbesítés végeztével elsőként Pest és Fejérvár megyében, majd az elkövetkező 3 hétben ütemezetten az irányító számok emelkedő sorrendjében zajlik a kézbesítés a többi vármegyében is. A Magyar Posta munkatársai több mint 6,3 millió küldeményt kézbesítenek vidéken, és a tervek szerint december 6-áig mindenki megkapja ezeket a leveleket. A küldemények közönséges levélként nem igényelnek személyes átvételt, azaz a postaládába kézbesítik a postások. Hozzátették, ha valaki nem kap kérdőívet, annak több oka is lehet. Előfordulhat, hogy valamilyen adatbázisból letiltotta a címadatait, de az is, hogy a címzett más lakcímen tartózkodik, mint ami a hivatalos személyi adat és lakcímnyilvántartóban szerepel. Azt kérik, hogy az érintettek érdeklődjenek az ingyenesen hívható 1818-as kormányzati ügyfélvonalon. A berlini székhelyű Scope Ratings hitelminősítő megerősítette Magyarország befektetésre ajánlott besorolását stabil kilátás mellett, közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály azt írja, a hitelminősítő javuló kilátásokra, erősödő gazdasági növekedésre és csökkenő költségvetési hiányra számít Magyarországon. A Scope Ratings szakértői elismerően írnak a magyar gazdaság ellenálló képességéről, amelyet a külfölddel szembeni pénzügyi egyensúlyi mutatók, a jelentős kapacitás bővítő beruházások és az államadósság kedvezőbb szerkezete is támogatnak. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az elmúlt hetekben 3 hitelminősítő is vizsgálta a magyar gazdaságot, mindhárom esetben megerősítették a befektetésre ajánlott besorolást. Az elmúlt évek nemzetközi válságai ellenére jelenleg 2 osztályzattal magasabban sorolják a magyar gazdaságot, mint 10 évvel ezelőtt. Sport. Vörös Szabolcs sikerrel teljesítette a 2 éves kvalifikációt, így Fanándor után ismét lesz magyar induló a Vendée Globe földkerülő vitorlás versenyen. A magyar hajós elsődleges célja, hogy célba érjen, miközben kihozza a maximumot magából és a vitorlásából. Végül az időjárásról. A Dunántúlon és az Alföldön csak lassan, fokozatosan zsugorodik a köttakaró, ezeken a tájakon többfelé egész nap borult, párás, ködös maradhat az idő. Az ország egyéb részein ugyanakkor derült, napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de a tartósabban párás, ködös részeken ennél több fokkal hidegebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa a nevelési szimpóziumhoz. A nevelés célja az élet megváltoztatása. A pápa a toledói szeminaristákhoz. Mozdítsátok elő az Isten népéhez való közelséget. Ferenc pápa előszava új kötetéhez. A hit egy utazás, amely Istenhez vezet.
Ferenc pápa nevelési szimpóziumhoz. A nevelés célja az élet megváltoztatása. November 9-én szombaton délelőtt fogadta a Szentatya a Kelementeremben a Szolgálattanulás és a Globális Nevelési Paktum egyetemi szimpózium részvevőinek 250 fős csoportját. Hozzájuk intézett beszédében a nevelés alapvető célját hangsúlyozta, amely arra irányul, hogy lehetőséget kínáljon a nevelési folyamat részeseinek, hogy az életüket a tanult szolgálat segítségével változtassák meg.
Il vostro incontro è di particolare interesse per la Chiesa, che San Paolo VI chiamava esperta in umanità.
Találkozótot nagyon érdekes az egyház számára, amelyről Szent Hatodik Pál pápa mondta, hogy tapasztalt az emberiességben, kezdte beszédét a pápa, és a továbbiakban erről a humanitásról, mint evangéliumi humanizmusról elmélkedett. Példaként a Futó pillanat című filmet említette, ahol egy tanár az új szemeszter első óráját azzal kezdi, hogy minden diákot felállít az iskolapadra, hogy onnan nézzenek szét. Így szereznek ugyanis egy másik látásmódot, szemben a szokásos, széken ülő nézetükkel. A nevelés ugyanis nem csak tartalmak közvetítése, hanem annak az első átítása, hogy meglássuk a világot a maga komplexitásában. A pápa Jézus módszerére, tanítási stílusára utalt, amely a példabeszédeket használta. Jézus soha nem beszélt elvont módon, nem szólt egy elithez, hanem egyszerű nyelvezettel mindenkihez fordult, mindenki számára érthető nyelvezettel. A példabeszéd lehetővé teszi, hogy annak hallgatója belépjen az eseménybe, és szembesüljön az ottani szereplőkkel, mégpedig úgy, hogy belevonja abba egész saját személyét. Ezzel szemben a mai globalizáló világ a nevelésben azt kockáztatja, hogy ellaposítja azt, miközben politikai és gazdasági érdekeket szolgál. Ez az egyformasság a mögötte álló ideológiai feltételekkel meghamisítja a nevelői művet, miközben olyan érdekek szolgálatába szegődik, amelyek egyáltalán nem szolgálják sem az ember méltóságát, sem az igazság keresését. Éppen ezért nem változtathatjuk meg a világot, ha nem változtatjuk meg a nevelést. El kell indítani ezt a változást, kérte a pápa, és a dél-amerikai Universitate egyetemi nevelési hálózatra utalt, amely kifejlesztette a Service Learning pedagógiai folyamatot, ami pedig a nevelési folyamatot a szolgálat útján keresztül próbálja megvalósítani. Ebben a modellben a diákok közösségi felelősségvállalásán szorgalmazzák szociális projekteken keresztül, amelyek az akadémiai képzés szerves részét alkotják. Ebben a megközelítésben a katolikus jelző nem csak egy díszítő címke marad, hanem elkötelezettséget jelent abban a konkrét pedagógiai stílusban, amelyet az evangélium tanít. Ez nem egy evangéliumi ideológia, hanem humanizmus, mégpedig evangéliumi humanizmus, szögezte le a pápa. Ebben az értelemben a Dél-amerikai Universitate Egyetemi Nevelési Hálózat programja pontosan megfelel a globális nevelési paktumnak, miközben olyan nevelési formákat használ, melyek mindenkit megérintenek, Ferenc pápa itt az általa is sokszor emlegetett afrikai nevelési módszerre utalt, vagyis egy afrikai közmondás szerint egy gyermek neveléséhez egy egész falura van szükség. Építsünk hát egy nevelői falut, ajánlotta a pápa, ahol osztozhatunk a pozitív és kulturálisan érvényes emberi kapcsolatok előmozdításában. Ennek a közelségében minden bizonnyal nevelési szövetség érlelődik mindazok között, akik tudományos, politikai, művészeti, sport és egyéb megnyilvánulásaikban hozzájárulnak az ember fejlődéséhez. Az oktatás valójában nem egy olyan tevékenység, amely akkor ér véget, ha eladjuk az osztályterméket vagy a könyvtárat. Az oktatás folytatódik az életben, folytatódik a találkozókon és a mindennapi utakon. A másik meghallgatása, a párbeszédre való reflektálás, ez a nevelés útja, szögezte le a pápa. Ennek a nevelési szövetségnek a béke, az igazságosság és a befogadás szolgálatában kell állnia, kiterjesztve azt minden nép felé, hogy jótékony hatásai a mind intenzívebb együttműködés révén valósuljanak meg. Ez a szövetség aztán képes lesz elősegíteni a vallások közötti párbeszédet és közös otthonunk gondozását is. Tisztában vagyunk vele, hogy a feladat nem könnyű, de izgalmas. A nevelés kaland, nagy kaland, ismerte el a pápa.
Di fronte a questa sfida, tutte le scuole cattoliche di ogni ordine e grado sono chiamate a operare con coraggio i necessari cambiamenti.
A külső kihívásokkal szemben bátran vállalni kell a szükséges változtatásokat. Jézus mindjárt mesterének tanítása szerint. A különböző kezdeményezések összetartásának támogatása érdekében a pápa két alapelvet bízott rájuk, melyeket az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításából vesz. Először is a valóság magasabb rendi az eszménél, továbbá az egész mindig több a részeknél. A pedagógiai projekteknek mindenek előtt kapcsolatba kell lépniük a valósággal, az őket körülvevő valósággal, hogy a tapasztalatból kiindulva tanulják meg, hogyan alakítsák át a világot, de nem a saját érdekükben, hanem a szolgálat szellemével. Legyen kapcsolatban a valósággal, ne pedig az eszmékkel. Ferenc pápa beszéde végén az érdekesség kultúráját ajánlotta a figyelmükbe, amely a katolikus nevelés szolgálhatja. Az érdekesség kultúrája fogalom megvilágítására a gyermekkor örökös kérdezését használta, hiszen a gyermekek visszatérően és meg nem szűnve mondják, igen apa, de miért? De miért? Támogassuk a fiatalokat önmaguk és az egész világ felfedezésében anélkül, hogy a tudást az eszmék képességeire redukálnánk, ellenkezőleg egészítsük ki azt a szorgalmas kezek ügyességével és a szenvedélyes szív nagy lelkűségével. Meg kell ismerni, amit gondolunk, éreznünk, amit teszünk, és mérlegelnünk, amit érzünk és gondolunk. Ez a nevelésnek a hármas nyelve, és nekünk ezen az úton kell elindulnunk, zárta beszédét Ferenc pápa a Szolgálattanulás és a Globális Nevelési Paktum című egyetemi szimpózium résztvevőihez.
A pápa a toledói szeminaristákhoz: mozdítsátok elő az Isten népéhez való közelséget. Közelség Istenhez, a püspökökhöz, a papokhoz és Isten népéhez. Ez az a négy közelség, amelyet nem szabad elfelejteni, amelyeket Ferenc pápa kifejtett a mintegy 120 toledói szeminaristának november 7-én délelőtt az apostoli palota konzisztórium termében. A papoknak elő kell mozdítaniuk a közelséget, kezdte Ferenc pápa kötetlen szavakkal mondott beszédét. Először is az Istenhez való közelséget, hogy meglegyen a képességük az Úrral való találkozásra, az Úrhoz való közelségre. Másodszor a püspökökhöz való közelséget, a püspökök részéről pedig a papsághoz való közelséget, mert ha egy pap nem áll közel a püspökéhez, akkor sántikál, valamilyen hiányzik. Harmadszor, folytatta a pápa, elő kell mozdítani a közelséget köztetek papok között, amely már a szemináriumban kezdődik, és negyedszer a közelséget Isten szent hűséges népéhez. A pápa kijelentette, örül, hogy leendő papok új csoportját fogadhatja, akik, mint a spanyolországi konfraternitás közösségek, körmenetben indulnak az anyaegyház felé, hogy a vezeklés egy stációját elvégezzék. Ez párhuzamban áll a rezervádó nevet viselő ünnep körmenetével, amely egy ősi hagyomány, amelyet minden novemberben tartanak annak emlékére, amikor az oltári szentséget először őrizték rezervádó a spanyol prímási székhely szemináriuma kápolnájának tabernákulumában. Mindig jó Isten szent népének egyszerű lelkiségére tekinteni, húzta alá a pápa, felidézve a megemlékezés három pillanatát.
Es interesante conmemoración tiene tres momentos: la celebración de la Eucaristía, la exposición del Santísimo durante todo el día y finalmente la procesión.
Az eukarisztia ünneplését, az oltári szentség egész napos kitételét és végül a körmenetet. Ezek az állomások felidézik a papság alapvető elemeit, amelyekre készültök, mondta Ferenc pápa a spanyol szeminaristáknak. Az eukarisztia ünneplésével Jézus eljön az életünkbe, hogy a legnagyobb szeretetről tanúskodjon, és hív minket, mint egyházat, hogy legyünk jelen a papságban és a népben, a szentségben és az igében, hogy földi jelenlétével magába szívhassa életeteket és szíveteket, fogalmazott a pápa a diákoknak. Utána, amikor az Úr egész nap az ostyatartóban közszemlén marad, itt az ideje, hogy egyedül maradjunk vele, hogy meghalljuk a hangját a csendben, igéje meghallgatásával, és azok hitről tett tanúságtételében, akik mellettünk imádkoznak. Csak a személyes találkozás, a Jézussal való szeretetteljes találkozás képes megvilágítani, fenntartani és támogatni földi napjaink útját. Legyen ez a találkozás valóban hatékony impulzus, amely átalakítja létezéseteket. Végül az Urat körmenetben hordozzák körbe, hogy befogadjuk őt és hordozzuk. A mi szolgálatunk pontosan ez, elkísérni Krisztust népe felé, a népet pedig Krisztus felé. Végül a pápa felhívással fordult a spanyol szeminaristákhoz, hogy tanuljanak meg együtt járni a találkozás reményében, anélkül, hogy levennék tekintetüket arról, aki vezet bennünket. Ferenc pápa előszava új kötetéhez. A hit egy utazás, amely Istenhez vezet. A pápa bevezetőt írt a vatikáni könyvkiadó a Lev által november 6-án megjelent új könyvéhez, amelynek címe A hit egy utazás. A kötet Ferenc pápa a hit teológiai erényéről szóló beszédeiből tartalmaz kivonatokat. Most közreadjuk az előszó teljes szövegét. Amikor pap voltam Buenos Airesben, és ezt a szokásomat még püspökként is megőriztem szülővárosomban, szerettem gyalog sétálni a különböző városnegyedekben, hogy találkozzak paptársaimmal, meglátogassak egy szerzetes közösséget, vagy beszéljek a barátaimmal, kezdi előszavát a pápa. A séta jót tesz nekünk, összeköt minket a körülöttünk zajló eseményekkel, segít felfedezni a minket körülvevő valóság hangjait, illatait, zajait, vagyis közelebb visz mások életéhez. A séta azt jelenti, hogy nem maradunk mozdulatlanok. Hinni azt jelenti, hogy van bennünk egy belső nyugtalanság, ami valami több felé hajt minket, hogy még egy lépést tegyünk előre a ma elérendő magasság felé, tudva, hogy holnap az út magasabbra vagy mélyebbre visz minket Istennel való kapcsolatunkban, ami pontosan olyan, mint a kapcsolat egy szeretett személlyel az életünkben vagy a barátok között. Soha nem ér véget, soha nem magától értetődő, soha nem teljesen elégedett, mindig keres, még nem elégséges. Lehetetlen azt mondani Istennel kapcsolatban, minden kész, minden a helyén van, és ez elég. Emiatt a 2025-ös szentévnek a remény alapvető dimenziójával együtt egyre jobban tudatosítania kell bennünk, hogy a hit zarándoklat, és mi zarándokok vagyunk ezen a földön. Nem turisták vagy vándorok vagyunk. Nem céltalanul mozgunk egzisztenciális értelemben. Zarándokok vagyunk. A zarándok három kulcsszó tükrében éli meg útját. Kockázat, erőfeszítés és cél. Kockázat. Ma nehezen értjük, mit jelentett a múlt keresztényei számára egy zarándoklat, mivel megszoktuk a repülővel vagy vonattal való utazás sebességét és kényelmét. De az 1000 évvel ezelőtti utazás azt jelentette, hogy vállalni kellett azt a kockázatot, hogy soha többé nem térünk haza a különféle utak során felmerülő veszélyek miatt. Azok hite, akik úgy döntöttek, hogy elindulnak az úton, erősebb volt minden félelemnél. A múlt zarándokai tanítanak bennünket erre az Istenbe vetett bizalomra, aki elhívta őket, hogy útra keljenek az apostolok sírjához, a Szentföldre vagy egy bizonyos kegyhelyre. Mi is kérjük az Úrtól, hogy rendelkezzünk ennek a hitnek egy kis részével, hogy vállaljuk annak kockázatát, hogy az ő akaratára bízzuk magunkat, tudva, hogy az ő akarata olyan, mint egy jó atyáé, aki csak azt kívánja gyermekei számára, ami nekik a legjobb. Erőfeszítés. A séta valójában erőfeszítést jelent. Ezt jól tudja az a sok zarándok, akik újra benépesítették az ősi zarándokutakat. A Santiago de Compostellába vezető zarándoklatra, a Via Francigenára és az Itáliában kialakult különféle utakra gondolok, amelyeket a legismertebb szentek vagy hitvallók, mint például Szent Ferenc, Szent Tamás vagy Don Tonino Bello inspiráltak, a közintézmények és az egyházi szervezetek közötti pozitív együttműködésnek köszönhetően. Az utonjárás igényli, hogy korán keljünk, elkészítsük a hátizsákot a nélkülözhetetlen dolgokkal, és együnk valami egyszerűt. Aztán jön a lábfájás és a nagy szomjúság, különösen a forró nyári napokon. De ezt az erőfeszítést megjutalmazza az utazás során tapasztalt sok ajándék. A teremtett világ szépsége, a művészet édessége, a helyi emberek vendégszeretete. Azok, akik gyalog zarándokolnak, erről sokan tanúskodhatnak, sokkal többet kapnak, mint a ráfordított erőfeszítések. Gyönyörű kapcsolatokat építenek ki emberekkel, akikkel útközben találkoznak, átélik a valódi csend és a gyümölcsöző önvizsgálat pillanatait, amelyeket korunk hektikus tempója gyakran lehetetlenné tesz, és megértik a lényeges dolgok értékét a mindenféle szükségtelen dolgok birtoklásának csillogásához képest, amelyből azonban hiányzik az, amire tényleg szükség van. Cél. Zarándokként járni az úton azt jelenti, hogy van célunk, a mozgásunknak van iránya, célja. Az utonjárás azt jelenti, hogy van egy cél, nem pedig a véletlen kiszolgáltatottjai vagyunk. Aki gyalogol, annak van iránya. Nem vándorol céltalanul, hanem tudja, merre tart, és nem vesztegeti az idejét az egyik helyről a másikra cikázással. Ezért sokszor hangsúlyoztam, mennyire hasonló az utonjárás és hívőnek lenni. Azok, akiknek szívében van Isten, megkapták egy követendő vezércsillag ajándékát. Az Istentől kapott szeretet az oka annak a szeretetnek, amelyet másoknak kell felajánlanunk. Isten a célunk, de nem érhetjük el őt ugyanúgy, mint egy kegyhelyet vagy egy bazilikát. Valójában, akik már részt vettek gyalogos zarándoklatokon, jól tudják, hogy eljutni végre a vágyott célba nem azt jelenti, hogy elégedetnek érzik magukat. A Chartres-i székesegyházra gondolok, amely régóta megéli a zarándoklatok újjáéledését, Charles Péggy költő egy évszázaddal ezelőtti kezdeményezésének köszönhetően. Más szóval, miközben a zarándok kívülről nézve tudja, hogy megérkezett, azonban legbelül tudatában van annak, hogy az útnak még nincs vége. Isten is ilyen. Ő egy cél, amely arra vezet bennünket, hogy haladjunk tovább. Egy cél, amely folyamatosan arra hív, hogy haladjunk előre, mert ő mindig nagyobb, mint a róla kialakult elképzelésünk. Maga Isten magyarázta ezt meg Ézsajás prófétán keresztül. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Istennel sohasem vagyunk készen, soha nem érjük el őt, mindig úton vagyunk, mindig keressük őt. De éppen ez az Isten felé haladás az, ami azt a felpezsdítő bizonyosságot adja nekünk, hogy vár minket, hogy megadja nekünk vigasztalását és kegyelmét, zárja előszavát Ferenc pápa a Hit egy utazás című új kötetéhez. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus iskolák magas szintű oktatást képesek biztosítani tanulóiknak, és olyan identitást, amely emberi formája őket, jelentette ki Paul Desmond Tige püspök a Katolikus Diákok Szövetsége nemzetközi fórumán, amely a Magyar Szerzetesrendi Iskolák Diákjai Társaságának szervezésében zajlott a Római Magyar Akadémián. A Katolikus Diákok Szövetségének második nemzetközi fóruma a Siena-i Szent Kataniról elnevezett templomban kezdődött, ahol Paul Desmond Tige püspök a kultúráért és oktatásért felelős vatikáni dikasztérium titkára mutatott be szentmisét. A kétnapos találkozón Tige püspök felsorolta az egyházi oktatás értékeit, kiemelve, hogy a világ minden táján jelenlévő katolikus oktatási intézmények missziójának számít, hogy magas szintű képzést adjanak, és ezzel egy időben a tanulókat emberi formálják. Kiemelte, hogy a katolikus iskolák nem kizárólag tudást, hanem képességeket adnak át, melyekkel a diákok a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak, fogalmazott a püspök. Amerikában megtörtént a változás, de Brüsszelben nem. A brüsszeli terv végrehajtóival szemben továbbra is meg kell védenünk magunkat. A magyar érdek védelmére a nemzeti konzultáció kiváló lehetőség, közölte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Hozzátette, Brüsszelben a háború és bevándorlás párti, a genderőrületet támogató politikusok éppen mentik, ami menthető, utódvéd harcokat folytatnak. Kitért arra, hogy Manfred Weber megmondta, a szuverenista Orbán kormányt meg kell buktatni, és Magyar Péter vezetésével egy báb kormányt kell a helyére ültetni. Cserébe Magyar Péter és a Tisza párt a szavazatával lelkesen támogatta az Európai Parlamentben a migrációs paktumot, és azt is, hogy Brüsszel még több pénzt költsön rá. Azt azonban nem szavazták meg, hogy Magyarország végre kapjon pénzt a határvédelemre, jegyezte meg Menczer Tamás. Vidéken is megkezdte a nemzeti konzultáció leveleinek kézbesítését a Magyar Posta ZRT, közölte a társaság. Azt írják, a fővárosi kézbesítés végeztével elsőként Pest és Fejérvár megyében, majd az elkövetkező 3 hétben ütemezetten az irányító számok emelkedő sorrendjében zajlik a kézbesítés a többi vármegyében is. A Magyar Posta munkatársai több mint 6,3 millió küldeményt kézbesítenek vidéken, és a tervek szerint december 6-áig mindenki megkapja ezeket a leveleket. A küldemények közönséges levelként nem igényelnek személyes átvételt, azaz a postaládába kézbesítik a postások. Hozzátették, ha valaki nem kap kérdőívet, annak több oka is lehet. Előfordulhat, hogy valamilyen adatbázisból letiltotta a címadatait, de az is, hogy a címzett más lakcímen tartózkodik, mint ami a hivatalos személyi adat és lakcímnyilvántartóban szerepel. Azt kérik, hogy az érintettek érdeklődjenek az ingyenesen hívható 1818-as kormányzati ügyfélvonalon. A berlini székhelyű Scope Ratings hitelminősítő megerősítette Magyarország befektetésre ajánlott besorolását stabil kilátás mellett, közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály azt írja, a hitelminősítő javuló kilátásokra, erősödő gazdasági növekedésre és csökkenő költségvetési hiányra számít Magyarországon. A Scope Ratings szakértői elismerően írnak a magyar gazdaság ellenálló képességéről, amelyet a külfölddel szembeni pénzügyi egyensúlyi mutatók, a jelentős kapacitás bővítő beruházások és az államadósság kedvezőbb szerkezete is támogatnak. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az elmúlt hetekben 3 hitelminősítő is vizsgálta a magyar gazdaságot, mindhárom esetben megerősítették a befektetésre ajánlott besorolást. Az elmúlt évek nemzetközi válságai ellenére jelenleg 2 osztályzattal magasabban sorolják a magyar gazdaságot, mint 10 évvel ezelőtt. Sport. Vörös Szabolcs sikerrel teljesítette a 2 éves kvalifikációt, így Fanándor után ismét lesz magyar induló a Vendée Globe földkerülő vitorlás versenyen. A magyar hajós elsődleges célja, hogy célba érjen, miközben kihozza a maximumot magából és a vitorlásából. Végül az időjárásról. A Dunántúlon és az Alföldön csak lassan, fokozatosan zsugorodik a köttakaró, ezeken a tájakon többfelé egész nap borult, párás, ködös maradhat az idő. Az ország egyéb részein ugyanakkor derült napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de a tartósabban párás, ködös részeken ennél több fokkal hidegebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Szólj hozzánk, érincs meg, vigasztalj, Istenünk! Őrizd meg békében megsarcolt nemzetünk! Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény! Te vagy a kikötő a sorsunk tengerén! Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán, jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem! Árván! Irgalmazd, gyógyítsd meg fájdalmas sebe, kikötő a sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán, jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem. Atyánk, oldozz fel, és hallgasd meg őszinte kérő imánk. Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény. Te vagy a béke a háború idején. A tél után, híló virág az élet fán, jöhet száz beszél, de nem hagysz minket sohasem. Árván.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma a Rékák, a Leók, a Tiborok, a Tündék és az Andrások ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A Réka török-hun-magyar eredetű név, a mondákban Attila feleségének a neve. Jelentése ismeretlen. Más magyarázat szerint ótörök eredetű, így az Arikán névből származik, jelentése tiszta úrnő. A Leó a görög Leon név latin alakzatából való, jelentése oroszlán. A Tibor a Tiborc név rövidülése, ami latin eredetű, jelentése Tiburból származó, Tiburi. Más magyarázat szerint Bot Péter alkotta a hasonló erdélyi helységnévből, amely szláv eredetű. A Tündét Vörös Marti Mihály alkotta a Tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeményében. Az András görög eredetű bibliai név a latin Andreas névből származik. András apostol Jézus első tanítványa, Szent Péter testvére volt. Jelentése férfi, férfias. Isten értese tehát a Rékákat, a Leókat, a Tiborokat, a Tündéket és az Andrásokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
Elmúlhatnál már röpképtelenség ebben a csökkenésben tévedés ígység.
Kalendárium. Kalendárium.
Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1310-ben Csák Máté ezen a napon elfogadja Károly Róbertet Magyarország törvényes urának. 1444-ben a Várnai csatában a Hunyadi János és első Ulászló magyar király vezette keresztény sereg vereséget szenved második Murád török szultán hadseregétől. 1526-ban Perényi Péter koronaőr tölti be az erdélyi vajdatisztet. 1534-et írunk, Szalaházi Tamás szervitorai visszafoglalják Tihanyt Szapolyai János embereitől. 1687-ben a Pozsonyi Országgyűlés felső táblája elfogadja a Habsburgház fiúági örökösödésének törvényét és lemond az ellenállási jogról. 1871-ben Henry Morton Stanley megtalálja az akkor már két éve eltűnt misszionárius felfedezőt David Livingstone-t. 1892-ben kirobban a Panama botrány. Korrupció és hűtlen kezelés miatt bíróság elé kerül a Lesseps féle csoport, amely a csatorna építésére koncessziót kapott. 1915-ben volt a negyedik isonzói csata kezdete, az olasz hadsereg nagy erejű támadásaival szemben az osztrák-magyar monarchia sikeresen védekezik. 1944-ben Enver Hoxha vezetésével megalakul az idéglenes albán kormány, amelyet a szövetséges hatalmak elismernek. 1966-ban az angol lapok szalag címmel tudatják, hogy a Beatles nem turnézik tovább. 1970-ben megnyitják a turisták részére is a kínai nagyfalat ezen a napon. És 1992-ben Budapesten tárgyal Boris Jelcin, aki megállapodik a magyar vezetőkkel arról, hogy az 1,7 milliárd dollárt kitevő orosz államadósság felét katonai repülőgépek szállításával törlesztik. Az országgyűlésben elmondott beszédében bocsánatot kér a magyar néptől az 1956-os beavatkozás miatt. Kedves hallgatóim, most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek november 10-én.
1483-ban Luther Márton ágostonrendi szerzetes, teológus, vallásreformátor. 1759-ben Friedrich Schiller, német író, drámaíró. Johann Wolfgang Goethe mellett a német klasszika legjelentősebb képviselője. Marbacham Neckarban született. Kispolgári orvos családból származott. Jogot, majd orvostudományt tanult. A felvilágosodás eszméi korán magukkal ragadták. 1872-ben jelent meg az első műve, a Haramiák című dráma. 1783-ban írta a Don Carlos és az Ármány és Szerelem című drámáit. 1788-ban megismerkedett és barátságot kötött Goethével, végül 1799-ben Weimarba költözött. A weimári udvar, ahol Goethe mellett Christoph Martin Wieland és Johann Friedrich Herder is alkotott, évtizedekig a német szellemi élet központja volt. Itt jelentek meg Schiller, Stuart Mária és Tell Vilmos című színművei, valamint a Balladák éve. 1888-ban ezen a napon született Andrej Nikolajevics Tupoljev, szovjet-orosz repülőgép tervező. 1895-ben Öveges József Kossuth-díjas magyar fizikus, tanár, televíziós személyiség. Öveges József ősei apai ágon legalább 200 évre visszamenően néptanítók voltak, ő maga 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematika és a fizika érdekelte, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték. Tanári pályája kezdete után hamar eldöntötte, hogy az ifjúság számára szeretne tudományos ismeretterjesztő könyveket írni, melyek előtérbe helyezik a fizika szépségét. Népszerű oktató volt, mert bármely bonyolult fizikai dolgot és kísérletet az egyszerű emberek nyelvén is képes volt elmagyarázni. 1945 után a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán volt tanszékvezető tanár. Több mint 30 könyvet írt, igazi népszerűségét azonban közkedvelt rádiós és televíziós sorozatainak köszönheti. 1919-ben született ezen a napon Mihail Kalasnyikov, szovjet-orosz fegyvertervező. 1925-ben Sir Richard Burton, angol színész. 1928-ban pedig Ennio Morricone, olasz zeneszerző. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el november 10-én. 461-ben első nagy Leó pápa, a 45. pápa, aki Szent Péter trónját elfoglalhatta. 440. szeptember 29-től uralkodott az egész egyház felett, és a több mint 21 év alatt megváltoztatta a keresztény világot. Alapjaiban szilárdította meg Róma hatalmát. A pápa befolyása az élet és a romjaiba dőlt birodalom minden területén soha nem látott mértékű lett. Munkássága után méltán kapta meg az utókortól a nagy jelzőt. 1241-et írunk, ezen a napon hunyt el IV. Celestin pápa. 1444-ben első Ulászló magyar király. 1534-ben harmadik Pál pápa. 1861-ben Móga János császári és királyi altábornagy, a 48-49-es szabadságharc első szakaszában a magyar hadsereg fővezére. 1891-ben Arthur Rimbaud, francia szimbolista költő. És 1938-ban Mustafa Kemal Atatürk, a modern Törökország megalapítója és első köztársasági elnöke. Pályafutását katonaként kezdte, az ünnevéhez fűződik a törökök Gallipolinál aratott győzelme és az aleppói 7. hadsereg sikere az első világháborúban. Az 1919-23-as török függetlenségi háború alatt fokozatosan kiszorította az országból a görög, olasz, francia és brit csapatokat, felszámolta a lázadásokat, eltörölte a szultánságot. Majd 1923. október 29-én kikiáltották a köztársaságot. A köztársaság létrejötte után gazdasági, kulturális és szociális reformokat vezetett be. Ő volt az ország egyetlen politikai pártjának, a köztársasági néppártnak az elnöke. A parlament első házelnöke, az első köztársasági elnök és az első miniszterelnök is. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Milliárdból egy vagy, te nem magad, megmondtam a világot, túl szép mióta tudom, benne vagy, és lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autód, milyen nőt, pár millió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény. Mint egy székely tömény, én mégsem játszom a medvét, úgy féljen tőlem néhány körényt, és lehet az élet vadul. Mint egy tálib, hadúr az ember, paripát játszik az Isten szamarat, lát, aki nem tanult, csak gyere most úgy, mint fehér. A holló közt a bék.
amilyen van nálunk, mi mert szeretni, hogy szívében meg béke van. Az, amit érzed, hey! Te is érzed, hey! Hogy illúzió csak az egész, hey! Ahogyan néz, hey! Olyan képen, varázslatot tár elé. Fehér holló repül a tó felett, tárgyi a szárnyal, itt leszek veled. Ne félj semmitől, suttogom neked, ha egyedül vagy, csak csúd be a szemed. Bízd vagy azban, hisz tavaszban, a szerelem ott van, minden hangban. Fehér holló repül a tó felett, csak kis ki a szárnyal, és ott leszek neked, neked.
Kifordul önmagából lassan ez a világ, álma itt elhagyta, kereste nem talál. Legyél te hófehér, fekete hollók közt, álmodni, mert szeretni tud mindenek fölött.
8 milliárdból egy vagy csak, légy önmagad, másnak járhat a szájad, de az életed nem másé, az rád marad és jöhet ránk néha baj. Fújtatva, mint egy bivaj, volt már kígyó a mellemen, belebeg szittom, de pár villamen vihar halljam, mint egy fehér a fekete holló köz.
Süt a nap, szép az ég, béke van, a pipa ég, zene szól, italot töltöm, ahogy szereted. Nincs is köztünk szakadék, csak a hív meredek.
Az, amit érzek, te is érzel, hogy illúzió csak az egész. Ahogyan néhet, olyan képet, olyan varázslatot tár elé. Fehér holló repül a
én még csak a leblet túl sötét, minden tét. süt rája még nap az éjszakából.
Azt kérdezik tőlem, milyen volt, mikor lent járt, milyen nóta szól.
Siratták vagy mulatták talán, nevettek-e bolondnak baján.
S egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten. Ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részeges vagyok, pedig csak szűnni akarok. Egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán nyíljon alattam.
Meg a világ, meg a fű, és a fáj.
Lesz még így, s úgyis jó lesz tár. Tölts még egy bort, légy oly kedves ám. Ne túl sokat jusson a felegekbe, hát ha esik eső a kertekbe, virágot hozz onnan csokorba, szirmait a szél hadd hordozza. Egy ajtó ma nyitva áll elő, édesanyám, csókolom, megjöttem.